Természetesen mindig voltak és lesznek olyan magánkinyilatkoztatások és látomásos jelenségek, amiket az Isten küld. Persze, az egyház el is fogadja őket. Ugye milyen keveset fogad el az egyház? Tehát, hogy azért lássuk már, hogy hány ilyen jelenésről van regisztrációnk. 100 000-es nagyságrendű arra a beszámolók, hogy itt is, ott is jelenés mindenhol. Az egyház nagyon keveset fogadott el ezekből, pont azért, hogy jelezze, hogy nem ez a lényeg. Tehát tényleg Lourdes, Fatima, több, ezek a nagy, tényleg ezek a nagy, na, ezek valóban mondhatjuk, hogy hiteles dolgok. De még ezek is azért vannak, meggyőződésem szerint, hogy a hitben bennünket elindítsanak. Meggyőződésem, hogy ezeknek pedagógiai értékük van. Isten fölhasználja a pedagógiájában a mi hitünk gyermekállapotára nézve. Tehát a jelenések, lelkinaplóknak ez a természet fölöttiségét, ez a megdöbbentő misztikumát Isten adhatja, de miért? Hogy a hit útján bennünket beindítson, és meg vagyok róla győződve, hogy amikor már itt a negyedik lakásban Istennel közvetlen kapcsolatról beszélünk, nincs szükségünk jelenésekre és lelki naprókra már. Kezdetben szükség lehet, a hit nekem is, a Medjugorje az nekem is annak idején, hogy ilyen van, beindította a hitemet. De most már érzem azt, hogy nem adnak az üzeneteknek az olvasására, van szükségem ahhoz, hogy a hitem megmaradjon. Kezdetben indítónak, szikrának, és Isten ezért adja ezeket, hogy valami beindítson. Akkor van baj, ha valaki benne marad ebbe a pseudomisztikus világba, és nem fejlődik. És mert a fejlődésről van szó, szóval valaki benne marad, hogy csak látomásokban, jelenésekben kimerül a lelki életem, az valahol megreked. Kezdetben jó, de aztán le kell vennünk a gyerekcipőt. Tehát a jelenések világa létezik, de gyerekcipőt, még egy cumi. Ez még tudjátok, a biciklin a két bótkerék. Kezdetben még tanulsz vele, addig kell, de utána már nem kell. Mert Isten közvetlen kapcsolatra akar megtanítani önmagával és Szűz Máriával is. Közvetlen kapcsolat. Hogy nem kell már a jelenés. Persze a jelenésnek a híre, hitemet megerősíthet. És persze gyöngülünk el néha a hitünkben, és jó ilyeneket néha hallani, csak azzal van baj szerintem, aki megmarad ebben a világban. És az egész lelki élete ebben merül ki, hogy jelenések, misztikus lelkinaplók, Jézus mit mondott? És mert Jézus ezt mondja, Mária azt mondja, és mondom, az evangéliumban ez ott van, mert engem azt érdekel, hogy az evangéliumban mondott Jézus. Tehát más forrás meg lehet nézni, és tudjátok mit? Isten maga természetesen nem sértődik meg azon, hogy akár egy egyház által elfogadott jelenést én elutasítok. Semmi baj nincs belőle. Az egyház kezdettől fogva tanítja, hogy ezekben nem kötelező hinni. Szabad. Lehetséges, de a hitünk lényegéhez nem kötelező. Tehát semmilyen bűnt nem követek el akkor, ha én azt mondom, hogy engem nem érdekel, még Fatima se. Például mondok egy elfogadottat. Semmi rosszat nem mondok vele, hogy azt mondom, hogy nekem az nem áll közel, ha valaki szereti, szereti, de nekem nem. Semmi bűnt nem követek el ezzel, mert ezek nem kötelezőek, ezek ilyen ajánlottak és segíthetnek, és sajnos ugyanígy vissza is tudnak bennünket vetni. Tehát én mindig azt mondom, vissza az evangéliumhoz, vissza Jézushoz, vissza a názáreti Máriához, és hogyha ebben a visszatérésben segít bennünket a jelenés meg a lelki napló, akkor legyen, de csak egy ideig. És akkor most, hogy a szeretett láng, az egy igen, tehát tehát Erdő Péter bíboros úr elfogadta, én is olvastam, de most itt csak szubjektív véleményt tudok mondani, hogy nekem egy kicsit volt egy-két dolog, ami nehézkes volt benne az olvasáskor. Tehát, hogy ez a hölgy is, aki kapta, tehát nagyon-nagyon ez a nagyon aszketikus életet kellett élnie. Tehát Jézus mondja neki, hogy térdelj le, amikor imádkozol az étkezés előtt. Én ezektől mindig mondom, hogy uram, ez te, aki Kánában ott borozgattál, és akkor most ráparancsolsz erre a nőre, hogy térdelj le az étkezés előtt, nekem ez nem te vagy. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ez az két a Jézus, így csináld áldozatot a lelkekért. Nehéz, nekem ez nehéz. Ha valakinek ez a lelkinapló olvasása segít, és Jézussal való kapcsolatában segíti, legyen. Csak legyünk annyira szabadok, hogy amikor olyan mondatokba botlunk, ami zavar, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Uram, én ezt nem, akkor megyek vissza az evangéliumhoz. Tehát én ezt tudnám mondani, hogy szeretett láng, jó, el van fogadva, ha valakinek segít, segít, ha valakinek nem, nem. Csak nem kell megmaradni ebben a világban, mint olyan. Meg itt a szeretett lánggal nekem az volt mindig a kérdésem, hogy most mi az? Mert itt a lelki naplóban úgy kerül elő, mint valami olyan kegyelem, ami eddig nem volt. Ez nekem problémám. Hogy az isteni ige megtestesülése óta nem volt akkora kegyelem, mint a szeretett láng. Vigyázat, a szeretett láng, a lelki napló aztán mondja más helyen, az Jézus Krisztus maga. Tehát itt semmi újdonságról nincs szó. Minden jelenés, ami újdonságot állít, az evangéliumtól eltérőleg, az abban, azzal mi nem foglalkozunk. Tehát, hogy ez egy lehetőség, ez egy szép dolog, de egyáltalán nem kötelező. Ugye nekem ez a magánvéleményem erről. De valakinek segít, segít, akinek nem, nem, nyugodtan, szabadon lehet. Nem tudom, mennyire elfogadható ez a válasz. Menjünk tovább. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz Mel Gibson Passió című filmjéről. Történeti hűség, karakterábrázolás, sok támadás érte, elsősorban amiatt, hogy a zsidók szerepét bemutatja. Köszönöm a választ, fú, egyre sikamlósabb vidékekre evezünk, nem baj. Én azt a filmet nagyon jónak tartom, főleg a karakterábrázolások miatt. Tehát az, hogy ahogy Jézus megjelenik, ahogy Mária megjelenik, tehát a kor hűség miatt, hogy a díszletek, a jelmez, stb. Nagyon-nagyon-nagyon korhű, és nagyon-nagyon megrendítő. A zsidók szerepe az olyan, hogy itt egy kicsit ugye, tehát itt, jó, ugye tudjuk, hogy Mel Gibson sajnos nem hogy konzervatív katolikus, hanem ultra tradicionális, szédevakantista, úgymond, akik ugye azok a katolikusok, akik azt mondják, hogy 12. Pius pápa halála után nincs pápa. De azokhoz tartozott talán az apukája Mel Gibsonnak, hogy akik azt mondják, hogy 23. János pápa, az már eretnek volt, és nincs is pápánk, ma se. Tehát ez a nagyon ultratradicionális, amikkel még a moderált konzervatívok se értenek egyet. Tehát látjuk, hogy azért neki van egy ilyen szemlélete, és ugye az ultratradicionális egyház emberek, vagy katolikusok véleménye a zsidóságról, ugye igencsak lesújtó, nem a II. Vatikáni zsinatot képviselik, és éppen ezért ebbe a filmbe, hát beszüremkedhetett egy-két ilyen megjegyzés, sajnos. Hát igen, ezt tudni kell. Viszont amit nem szeretek a filmben, az, hogy úgy tűnik, mintha azt mutatná be, hogy Jézus a szenvedésének a mennyiségével váltott meg bennünket. És ez nem igaz. Tehát a szenvedésnek az ilyen tényleg fölnagyított ábrázolása. Tehát, hogy arról szól az egész, hogy hány liter vér folyt, és a vérnek a liter számával váltott meg minket Jézus. Ugye tanultuk, Jézus nem a szenvedésének a mennyiségével váltott meg minket, hanem a szeretetével, amivel azt a csomó szenvedést elhordozta, értünk. Tehát nem azért váltott meg, mert ő a szenvedésnek a mértékét betöltötte, és már annyit szenvedett, hogy ugye az atya azt mondta, hogy most már jó van. Nyilván ezt tudjuk, hogy milyen horror, negatív istenkép. Tehát Jézus a szeretet, és éppen ezért testvérek, olvassuk a passiót az evangéliumban, hogy milyen rövid a passió. Néha két szó. Jézust megostorozták. És pont! És ennek oka van az evangélium hallgatásának, mert nem kell ragozni, hogy hányszor ütötték meg oldalról, jobbról, balról, nem kell ragozni, mert nem a mennyisége számít a szenvedésnek, hanem az, hogy az Isten fiát megostorozták megalázó módon, de értünk szeretetből hordozta. Tehát és Jézus elesett, hogy Jézust megfeszít, csak egy szó. Kivitték a Golgot egyére, és megfeszítették. Nem is mond semmit, mert ennek, ez azért ilyen rövid, mert nem a mennyisége a szenvedésnek az, ami megvált bennünket, hanem hogy ezt ő szeretetből hordozta el értünk. És a Mel Gibson film rámegy a szenvedés mennyiségének az irreális fölnagyítására, itt jön be, hogy a boldog Emerich Katalin megint csak egy ilyen látomásos könyve, aki ilyen vastag könyvben ilyen részletesen írja le Jézus szenvedését, és a Mel Gibson ezt kvázi forgatókönyvnek használta. És mi van benne? Egy hibás teológia, mert azt mondja, hogy mivel Jézus az Isten fia volt, ezért ő ember feletti módon tudta a szenvedést elviselni. Testvérek, amikor emlékszünk a passióba, amikor Jézust először ott mennek a hídon, és az első ütést kapja, és ott már ilyen láncok által így lejön a hídról, és visszahúzzák. Én abban meghaltam volna. Az első botütésbe belehalunk mindnyájan. És az olyan nincs a világon, hogy Jézust órákon keresztül ostorozzák. És az, ami ott vele történik, és hogy ott, ahogy elesik, és még ott még mindig él, ilyen nincs. Ez fantázia. Jézus éppen olyan ember volt, mint mi, lehet erős testalkat volt, vagy lehet, mert Ács fia volt, oké, meg ő is gyakorolta ezt, de nem arról van szó, hogy mivel ő Isten volt, ezért ő emberfeletti szenvedéseket el tudott viselni. Tehát vigyázzunk erre, hogy ez nem. Tehát Jézus ugyanúgy átszenvedte ezt, mint mi, és nem volt arról szó, hogy órákon keresztül ütötték volna ostorral. Megkapta ő is azokat az ostorütéseket, amit a törvény jelenkor előír, meg ami most ott van nekik szokásban, nem órákon keresztül. Tehát a Passió filmnek ez az egyik gyengéje, hogy a szenvedés fölnagyításán keresztül azt próbálja láttatni, hogy Jézus milyen sokat szenvedett, és ezáltal váltott meg. Nem. Az evangélium az ellenkezője. Keveset ír róla, hogy láttassa, hogy nem a szenvedés mennyisége, és a feltámadás az meg túl rövid. Tehát az, hogy a végén ott most úgy föl kell, és hogy elmegy, hát... És ha valaki éppen elaludt a vége, azt nem is látja. Na, az egy másodperc. Túl rövid. Tehát azért ott ez egy picit lehetett volna még. Jó, akkor, hát a témánkba akkor belekezdünk ma este. De nem baj, megérte? Szerintetek jó volt ez? Jó, örülök. Szeretett láng miatt senki nem tért ki a hitéből? Jó. De valaki igen, szóljon. Örülnek? Jó, akkor én is, rendben van. Na, menjünk tovább. Beszéljünk akkor még arról itt, hogy Teréz, ugye, tanít bennünket arra, hogy a fantáziánk, a bennünk följövő képek nem azonosak mi velünk, ugye ezt a múltkor mondtuk. És ugye az imádságban hányszor bűnnek éljük meg, vagy az imádságon kívül is akár, hogy hajmeresztő képek, gondolatok, elszórakozunk, és akkor azt hiszük, hogy ez bűn, nem akarunk valamire gondolni, és pont azért gondolunk arra valamire. És akkor ugye ezt a lelki furdalást akarjuk magunkról levenni. Teréz így írja, 4. lakás első fejezet 10. pontban, miközben ezt írom, azon gondolkodom, mi történik a fejemben. Ugye, Teréz? Tök jó, ugye, hogy írja, és a fantáziá most beleenged minket látni. A nagy lármáról, amiről az elején beszéltem, ez egy ilyen migrénes dolog, tehát Teréznek sűrű fejfájásai voltak, és amely által szinte lehetetlenné válik, hogy megtegyem, amit megírni parancsoltak. Úgy tűnik, mintha sok bővizű folyó lenne benne, amelyek aztán lezuhannak, sok madár és madárfütty, de nem a fülemben, hanem a fejem tetején. Ez egy ilyen National Geographic, éppen Teréznek a fejébe a természet film zajlik, és mivel régóta vagyok már ebben, jó. És mi a létet? Egyszerűen neki is zajlik a fantáziája. Zúg a feje, jönnek a gondolatok, kicsit úgy, mint ez nagyon sokszor velünk is megtörténik, de mi erre az ő hozzáállása? Ez az egész lárma nem zavar az imádságban, sem abban, amit mondok, mert a lélek megmarad a maga nyugalmában, szeretetében, vágyaiban és világos öntudatánál van. Tehát Teréz ugye megcsinálja ezt a bontást, hogy azt mondja, hogy azért, mert a fejembe zajlik a természetfilm, attól én még ott belül Istennel együtt vagyok. Mert Istennel nem az agyamba vagyok együtt, hanem itt belül. Itt a lelkemben, a szívemben valamilyen szimbólummal leírva. Tehát Teréz megérti ezt, hogy az imádságomat az se befolyásolhatja, hogy közben a fejemben egész más dolog jár. Attól én még tudatában vagyok az Istennel való együttlétemnek. Nem tudom, mondtam ezt a példát, hogy például lehetne ezt úgy szemléltetni, kis infantilis, aranyos, romantikus kép, hogy a szerelmes pár a kandalló előtt andalognak és ülnek és egymást szeretik a kis házikóban, az erdőben, és kívül meg zajlik a vihar. Veri a ablakot a szél, meg az eső, meg majd leszakítja, de ott belül van egy béke. Ők ott belül vannak, és az meg kívül zajlik. Na ez lesz velünk is az imádságban, hogy bármennyire is az agyunk, a fantáziánk területén zajlanak ezek a jövésmenések, meg elszórakozások, ezek ellenére tudom, hogy én itt belül Krisztussal vagyok. Tehát az ima az beljebb zajlik, mint a fantáziám. Nem a fantáziám szintjén zajlik az ima, hanem beljebb. Én ővele vagyok, és ez minek a kérdése? Elhatározottság kérdése, szándék. Vele akarok-e lenni? Mert ha ezt kimondtam, akkor mindegy, mi zajlik a fejemben. Én tudom, hogy vele vagyok. Attól, hogy most nem sikerül éppen tudatosan ő rá figyelni. Milyen sokan összetévesztik, és azt hiszük, hogy az imádság az egy technika. Az imát jól kell csinálni. Nem szabad gondolni másra. Mi azért nem szabad? Ez egy kapcsolat, nem technika. Az ima az nem technika, az egy kapcsolat, az egy együttlét. És én az engem szerető valakivel akkor is együtt vagyok, ha most éppen nem ő jár tudatosan éppen most a fejembe. Ha éppen vannak, hát te nem vagy úgy azzal, akit szeretsz, hogy együtt vagytok, de a feje az eszedbe jut pár dolog, hogy mit kéne holnap vásárolni. És attól még azzal a valakivel vagy, aki szeret. Istennel ugyanez van. Fele vagyok attól, hogy az agyamban néha betódulnak bizonyos képek. Csak ezt ugye, hogy éljük meg? Elszórakoztam. Testvérek, vidéken gyóntattam nemrég, csak azért mondok vidéket, hogy senki ne vegye magára, de vidéken, messze, földön, nem Győrben gyóntattam. És a gyónások 95%-ában megjelenik ez, hogy elszórakoztam az imában. Atya, nem úgy imádkoztam, ahogy kellett volna, mert megint a kötelezőség, ugye az ima az egy kötelezőség. Nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, hát elszórakozik az agyam, és nem tudok odafigyelni. És ez a gyónások 95%-ába bejön. Ez. És sajnos ilyen vidéki, soros gyóntatásnál nincs időm arra, hogy ezt itt elmondjam. Olyankor mit? Hát elbízom a Szentlélekben, hogy majd valamit ugye beletesz. Meg akkor olyankor, ha utána prédikálhatok, akkor ez úgy kicsit elő szokott jönni. De ugye látjuk, hogy mennyire tud ez bennünket befolyásolni, hogy bűntudattal éljük meg azt, hogy egyszerűen az agyunk működik, és azt várjuk el magunktól, hogy ilyen tökéletes, ilyen koncentrációval tudjunk lenni. Testvérek, ez nem ima technika. Az ima nem a koncentrációt jelenti. Része lehet. A koncentráció segíthet, de az ima az egy kapcsolat, az egy együttlét, nem egy koncentrációs gyakorlat. Főleg nem tábor, tehát ugye ez minden. Tehát nem egy koncentrációs gyakorlat. Tehát az imádság az egy együttlét. És hogyha nem sikerül koncentrálni, akkor nem sikerül koncentrálni, attól még ővele vagyok. És hogy elszórakozom, hogy eszembe jut valami, na és akkor kész, akkor visszairányítom a figyelmemet Jézusra. Ha megint lemegy róla, akkor megint visszairányítom. Harag és bűntudat nélkül. Csak hát ugye a szegény gyónok, akik ezt mondják, legtöbben az imádságot ugye főleg szóbeli imádsággal azonosítják csupán. És ugye persze, hogy azt mondják, hogy hát este 11-kor elővettem a rózsafűzért, mert azért imádkozni azért kell, és akkor mondom, és akkor már nem tudok odafigyelni. Hát persze, hát este 11-kor már ne rózsafűzérezzek, üljek bele Jézus ölébe. Kész, csináljak már ennyit, engedjem már meg magamnak azt a pihenést végre, hogy odaülök Istenhez, azt együtt vagyunk, azt jó van, még mondani valamit, még direkt. És akkor jön ez a sok-sok bűntudat. Peréz ezt így folytatja. Fájdalmat okoz, amikor az imádság nem jár együtt felfüggesztéssel. Jajaj, mi ez, hogy felfüggesztés? Huha, ez egy megint egy ilyen misztikus dolog. Olyan misztikusoknál megtörtént az, hogy így fölakadt a szemük, és tényleg ilyen extatikus állapotban voltak. Nem erről van szó most itt nekünk, hanem van olyan az imádságban, hogy harmóniát érzünk. Hát olyan is van. Nem csak olyan van, hogy elszórakozunk. Olyan imádságaink is vannak, hogy összeáll. Most nem szórakozok el. Most van. Hát persze. Ilyen is van, meg olyan is. Nem csak azt mondom én, hogy csak elszórakozott imádság van. De Teréz azt mondja, hogy van ilyen, hogy az imádság nem jár együtt ezzel a harmonikus érzéssel, mert abban az esetben, ameddig az ima tart, az ember nem érez semmi rosszat, de nagyon rossz lenne, ha ezért az akadályoztatásért abba hagynám az egészet, mondja ő. Nagyon rossz dolog lenne az, hogy azért, mert én egyszer elszórakoztam, azt mondanám, hogy hát én ezt nem tudom, én ezt már. Hát nem is odafigyelek, hagyom a fenébe inkább ezt az egész imádságot. Nem. Azért, mert most elszórakoztam, nehogy abba hagyjam. És ugyanígy nem jó, mondja Teréz, Ha a gondolataink miatt zavartatjuk magunkat, vagy bármit is adunk rájuk, mert ha a gonosz szellemtől származnak, el fognak múlni ezáltal. És ha nyomorúságunkból erednek, mert hogy abból erednek, mondja ő, amely Ádám vétkéből maradt ránk sok mással együtt, legyünk türelmesek és viseljük el Isten szeretetéért. Kész. Tehát a terjéz le akarja venni rólunk azt a bűntudatot, hogy ami eszünkbe jut, ami fölmerül, a személyes bűnként éljük meg. Szóval nem. Emberek vagyunk, akik így működünk. Kész. Az Istennel való kapcsolatunk meg egy teljesen másik szinten zajlik. Ott van ez a természetes működése a fejünknek. Természetes működése az agyunknak. Ne harcoljunk ellenük, és sokkal könnyebben elmúlnak. Ja, pont ezt mondtuk a múltkor. Minél tovább harcolsz a fantázia ellen, azok a képek annál erősebbek lesznek, és nem mennek sehova. És minél inkább bűntudat nélkül, mert a legnehezebb elengedni ezt a bűntudatot, hogy ilyen jutott eszembe, már bűnös vagyok. Nem vagy bűnös. Ez csak úgy jött. Nem te akartad. Engedd el. Engedd el. Engedem, hadd menjen. Engedem, engedem. És akkor egy pár másodperc múlva ezek puf, kipukkadnak, kész. Teréz azt mondja, bármilyen nyugtalanságot és háborút el lehet viselni, ha békét találunk ott, ahol élünk. Ez nagyon jó. Ha béke van bennünk, legbelül, az Istennel való kapcsolatunk békéje, akkor a legelviselhetetlenebb dolog is elviselhetővé, hordozhatóvá válik. Igen. Tehát, hogy amikor megvan ez a benső béke, akkor még az sem fog kizökkenteni, hogy közben például a fejembe elviselhetetlen dolgok törnek be néha. Mert tudom, hogy ez nem azon a szinten van. Én máshol vagyok az Istennel. De az, hogy a világban lévő ezer szenvedéstől akarunk pihenést találni, és az Úr elő akarja készíteni nekünk a nyugalmat, és hogy bennünk magunkban van az akadály, ez szüntelenül fáj és szinte elviselhetetlen. De amikor magunkat akadályozzuk, és azt mondjuk, hogy én ilyen rossz vagyok, mert ilyenekre gondolok, ezzel magunknak szépen betettünk egy akadályt Isten működése elé. Egy lábjegyzet írja ez itt a belső várkastélyban. A nyugalom imája kifejezetten pihentető. Az embernek csak le kell ülnie, és Isten meg akarja adni neki a nyugalmi ima kegyelmét. Ha azonban az ember a saját kavargó gondolatai után megy, kizökkenti őt az imából, és akadályozza az imádságot. Tehát látjuk, az ima ne legyen már teljesítmény jellegű. Ugye ezt talán sokszor mondtam, de újra és újra kell, hogy az imát ne tévesszük össze azzal, hogy valamit produkálnom kell. Szavakat kell mondani, képekre kell gondolni. Nem kell elsősorban ezt. Segíthet. Tehát a szóbeli ima, az elmélkedő ima segíthet. Ezek mankók, eszközök, de nem egyenlő az imádsággal. Az ima mindenek előtt az, hogy megtanulok lenni, együtt lenni ő vele, anélkül, hogy csinálnék valamit. Ezért az imához mi kell? Kell egy szék, amire leülök, és most nem produkálom magam. Nem kell valamit most végeznem, mondanom. Nekünk katolikusoknak nagy kísértés ez. Azt hiszük, az ima az egy végzendő valami. Mondani kell, csinálni, és ha kész van, akkor teljesítmény. Megvan, elmondtam, és lehet Jézuskával abszolút nem találkoztam. Csak elmondtam az imádságot. Ezért meg kell tanulnunk csupán lenni, de ezt esetleg nagyon nehéz. Főleg aki ahhoz szokott, hogy állandóan teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy én valakinek érezzem magam, ez az imára is rámegy ám, nem tudok csupán lenni. Leülök, és Uram, most nem mondok semmit, nem gondolok semmire, nem hozok elő magammal semmilyen képet, vagyok. De ez az egyik legnehezebb dolog, mert amikor csak vagyunk, jönnek föl megint, micsoda jönnek föl, a tudatalatti mocskaink, persze, csak azokat engedni kéne egy kicsit, és aztán megszokjuk, mint amikor a fényt megszokja a szemünk egy sötétség után. Meg kell tanulnunk csupán lenni, és pihenni az imában. Megpihenni. Hányan azért nem imádkoznak, mert fáradt vagyok, és ma a rózsafüzét már nem tudom elmondani. Persze, hogy nem tudom elmondani. Az imádság végre egy megpihenésnek kéne, hogy legyen, hogyha valahol nem kell produkálnom, akkor az az ima, ha valahol nem kell most még dolgoznom, akkor az az ima. Csupán lennem kell, meg kell benne pihennem, és leülök, és itt vagy, Uram, és itt vagyok én is, és kész. Ennyi az egész. Csak ezt olyan nagyon sokszor azt hiszük, hogy valamit csinálni kell, és hogyha nem csinálom, akkor elvesztegetett időnek érzem. Ha nem mondtam el az imádságot, akkor bűntudatom van mindjárt, mert mit ülök én itt? Nem, éppen Istennel vagy, együtt vagy vele. Hát ennél nagyobb dolog kell, nem kell. Csak mi katolikusok sokszor azt hiszük, hogy az imához valamit mindenképpen mondani kell és gondolni kell. És ezért ez a munka végé, produkció, az imám nem volt jó, mert nem volt produkciója. Nem volt neki izéje. Valami, amit Istennek mutogathatok, hogy 2 kiló rózsafűzér, 3-4 evangéliumi szakaszt át elmékedtem. Ezek mind segíthetnek. De hogyha nem érzek ráindítatást, ha szeretnék csupán csak lenni, végre lenni, együtt lenni, csendben, békében ő vele, akkor ezt tegyem meg. És az ima gyakorlata kapcsán, Teréz alapján e felé fogunk haladni. Itt csak egy záró gondolat. Hagyjuk járni a malomnak ezt a kerekét, hagy őrüljük lisztünket, és közben ne hagyjunk fel az akarat és értelem munkájával. Teréz így mondja ezt, hogy hagyjuk járni a malomnak ezt a kerekét, az agyunk fantáziájának a forgását. Hagyjad! Jó van, hagyj járjon! Te nem ott vagy az Istennel, hanem még jobban belül. És azt mondja, szenvedje el ezt a szegény lélek, noha nem vétkes benne. Mert mi más tehetnénk a józanész alapján, mint hogy türelmesek vagyunk. Ne tulajdonítsunk bűnt a léleknek. Pontosan erről van szó. A bűn tudattól akar Teréz bennünket megszabadítani, hogy azért, mert az agyam működik, azért, mert elkalandozom, azért, mert képek, gondolatok jönnek az agyamba, ez még nem kell, hogy járjon bűntudattal, mert ez nem bűn. De itt akadunk meg, hogy bűnnek gondoljuk. És felhagyunk az imádsággal, negatív istenképeink vannak, megyünk vele gyónni, pedig egyszerűen csak hagyni kéne, hogy ezek hadd menjenek. Jó, hát akkor ez volt ma este, a második fejezettel folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.